Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, az egész gyülekezetet nagyon sok szeretettel köszöntöm. És a mai délelőtt folyamán az ige hirdetés keretében én Jézus Krisztusnak a feltámadásáról szeretnék szólni. Jézus Krisztusnak a haláláról sokat szóltunk szólni, minden úrvacsorai alkalommal ugye szólunk Jézus Krisztus áldozatáról. És most, amikor valóban az egész keresztény világ Jézus Krisztusra emlékezik, én az ő életének olyan szakaszáról szeretnék beszélni, a feltámadás és az azt követő időszakról, amiről én azt hiszem, hogy viszonylag kevesebbet szoktunk szólni. Kevesebbet szoktunk szólni ezekről a történetekről, pedig ha meg fogjuk nézni, 6 mozzanatot szeretnék megemlíteni Jézus Krisztus feltámadása utáni eseményekből. Tehát nem magával a feltámadás tényével szeretnék foglalkozni, hanem inkább azokkal az eseményekkel, amelyek akkor történtek, amikor Jézus feltámadt, ahogy megnyilatkozott, ahogy beszélt a tanítványaival, amiket cselekedett. Ezek mind-mind olyan hatalmas tanítást rejtenek a mi számunkra, hogy én úgy gondolom, hogy nem mehetünk el emellett úgy, hogy nem gondoljuk át végig alaposan, hogy mit üzen ez nekünk most a napjainkra, mit üzen Jézusnak, ez mit üzennek ezek a szavai, ezek a tanításai. Mindenek előtt szeretnék elsőként Jézus Krisztus feltámadása körüli eseményekből egy olyan mozzanatot felidézni, ami én úgy gondolom, hogy szintén a mindannyiunk életében megjelenő probléma lehet, vagy olyan élethelyzet, ami mindannyiunk életében már valamilyen szinten jelentkezett. Szeretném, hogyha Máté evangélium a 27. fejezeténél lapoznánk fel a Bibliánkat először. Máté evangélium a 27. fejezeténél Jézus Krisztust, amikor megfeszítették, levették a sírból, levették a keresztről, elhelyezték a sírban, és utána Máté evangélium a 27. fejezetéből a következőt olvassuk. Máté evangélium a 27. fejezet 62-től terjedő versekben a következőt olvassuk. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta, harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őriztessék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenvén éjjel ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadott a halálból, és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. Talán csak idáig olvassuk. Utána Pilátus azt mondja, hogy őriztessétek magatok, és akkor őrizték Jézusnak a sírját. Csak erre a részre, amit most ki is vetítettünk, erre a részre szeretném mindenek először a hangsúlyt helyezni. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztusnak a legádázabb ellenségei, akik tulajdonképpen keresztül vitték azt, hogy Jézust megfeszítsék, mitől féltek Jézus halála után a legjobban? Mitől féltek a legjobban? Attól, hogy föltámad. És miért féltek ettől? Mert hogy olvastuk? Emlékezünk arra, hogy azt mondták, hogy az a hitető azt mondta életében, hogy harmadnapra föltámadok. Tehát tulajdonképpen Jézustól az ő ellenségei, ha így lehet mondani, jobban féltek az ő halálában és a halála után, mint az életében. Azt mondták, hogy ez nagyobb hitetés lesz, hogyha bármi történik, meg ugye, hogyha a tanítványok elviszik, szóval féltek, mert tudták, hogyha Jézus mond valamit, akkor azt nem alap nélkül mondja, és azt mondja, hogy emlékezünk, hogy ez a hitető azt mondta még életében. Ezek után lapozzunk Márk evangéliumához. Márk evangéliuma 16. fejezetéből olvassunk el egy ige szakaszt. Márk evangéliuma 16. fejezet 9-től 13-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Mikor pedig a hétnek első napján föltámadott, megjelenék először Mária Magdalénának, akiből 7 ördögöt űzött ki. És elmenvén megjelenti azoknak, akik vele voltak, és keseregnek, és sírnak. Azok pedig, mikor hallották, hogy ő él, és ő látta, nem hitték. Ezután pedig közülük 2-nek jelent meg más alakban útközben, mikor a mezőn voltak. Ezek is elmenvén megjelentették a többieknek, és ezek sem hittek. De lapozunk még egy igéhez, Lukács evangéliumában, és utána szeretnék szólni ezekről a gondolatokról. Lukács evangélium a 24. fejezet 9-től a 11-ig terjedő verseiben így olvassuk. És visszatértek a sírtól, itt asszonyokról van szó, akik Jézus sírjánál voltak, elmondtak mindeneket a 11-nek, és mind a többieknek. Voltak pedig Mária Magdaléna és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok is ővelük, akik ezeket mondták az asszonyoknak. Mármint azt, hogy mit üzent az angyal, tehát látták az üres sírt, üzenetet hoztak. És nézzük meg, de az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hittek nékik. Számomra ez egy olyan visszatérő gondolat az igéből, ebből a szakaszból, ezekből az ige versekből, akárhányszor olvasom, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindig egyfajta bizonyos értetlenség fog el. Hogy Jézus megígéri a tanítványainak, hogy feltámad. Hányszor mondta nekik, hogy szenvednie kell, meg kell halni, de harmadnapra fel fog támadni. És a tanítványai, mintha nem is mondta volna Jézus, mintha nem is mondta volna. Sőt, amikor Jézus feltámad, és a tanítványokhoz megy üzenettel Mária Magdaléna, vagy a többi asszony, akkor azt olvassuk egyszerűen, hogy nem hiszik. Nem hiszik, Jézus üzen nekik, az angyal által üzen nekik, és ők nem hiszik. Sőt, üres beszédnek tűnik az asszonyok beszéde és üzenete a tanítványok számára. De amint az elején említettem, hogy ez az élethelyzet, amiről itt olvasunk, egy olyan helyzet, ami velünk is számtalanszor előfordul. Számtalanszor. Mi is, hadd mondjam, ugyanilyen hitetlenek tudunk lenni, mint a tanítványok voltak. Mi is számtalanszor előfordult már, hogy ebbe az élethelyzetben, amikor elcsüggettünk, amikor nehézség, vagy valami próba volt az életünkben, vagy valami reménytelennek látszó helyzettel találkoztunk, akkor egyszer csak mi történt velünk? Egyszer csak, mintha elfelejtettünk volna mindent, amit Jézus üzen nekünk. Miért? Hadd kérdezzem, Jézus üzen nekünk is? Jézus üzen? Mennyit üzen az igén keresztül? Egyetlen egy igét, csak egyet hadd mondjak. Azt mondja az ige, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Hadd kérdezzem, amikor bajban vagyunk, előfordult már, hogy mondjuk egy hittestvérünk elmondta nekünk, hogy ne csüggedj, akik az Istent szeretik, minden javukra van. Hadd kérdezzem, minden esetben teljes megnyugvást hozott és a hitünk megerősödését? Nem sokszor van úgy, hogy az ige is szinte lepereg rólunk egy-egy nehéz helyzetben, egy-egy kétségbeejtő helyzetben, és szinte nem tud megvigasztalni, mintha Jézus nem is küldené közvetlenül a vigasztalásait nekünk. Hadd mondjam, igen, mi is gyakran vagyunk ilyen helyzetben, ahogy a tanítványok voltak, és itt szeretnék megállni, és szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Engem nagyon régóta foglalkoztat ez a kérdés, és szeretnék ebben még mélyebben elmerülni az ige alapján, de most néhány gondolatot szeretnék ebből elmondani, ami nagyon régen foglalkoztat engem, az utóbbi hónapokban nagyon sokszor eszembe jutott, hogy a mi ellenségünknek, sátánnak van egy taktikája, amit az Isten bánás módjával, velünk való bánás módjával szemben rendszeresen alkalmaz. Miért? Az Isten hogy bánik az emberrel? Az Isten úgy bánik az emberrel, hogy tesz az emberért, hatalmas dolgokat cselekszik értünk, megbizonyítja, hogy ő a mi jóságos mennyei atyánk, és ezek után felszólít bennünket az ő követésére, és különböző élethelyzetekbe enged bele bennünket, de mindig először megbizonyítja az ő irgalmát, jóságát, szeretetét. Megismerhetjük őt. És amikor valamilyen negatív élethelyzet ebben az útban, ezen az úton bennünket ér, akkor az Isten mit akar velünk mindig cselekedni? Emlékeztetni akar, nem? Emlékeztetni. Állandóan emlékeztetni akar. Ember, gondolkodj. Már megbizonyítottam előtted az én jóságomat, az én hatalmamat. Megbizonyítottam, hogy milyen az, hogyha engem követsz, hogyha hiszel bennem, az én utaimon jársz. Béke, öröm, boldogság a részed. Emlékezzél a tapasztalatokra, amelyeket velem szereztél. Emlékezz a csodákra, amelyeket cselekedtem érted. Az Isten minden problémában, újabb élethelyzetben, amiben belekerülünk, emlékeztetni akar. Hadd kérdezzem meg, olvasunk ilyen igéket? A Szentírás tele van ilyen igével, csak egyet, az egyik legismertebbek közül. Mit mond az Isten lelke ihletésére Dávid? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Hányszor mondja az ige, emlékezzetek. Jézus is maga az evangéliumban hányszor mondja, nem emlékeztek-e? Például akkor, amikor ugye a kenyérszaporításnak a csodája megtörténik, és egy újabb nehéz helyzetben vannak, Jézus azt mondja, nem emlékeztek? Nem emlékeztek? Hogy van az, hogy ennyire hamar felejtünk? Igen, azért, mert a mi ellenségünknek ez a legfőbb taktikája. Az a legfőbb taktikája, hogyha bármilyen helyzetbe kerülünk, akkor ő szinte törölni akarja a mi emlékezetünket, hogy semmire ne emlékezzünk abból, amire az Isten segítségével idáig eljutottunk. Hogy megfeledkezzünk a mi erőnk forrásáról. Mert hadd mondjam, a lelki erő legnagyobb forrása az, hogy visszaemlékszünk az Istennel szerzett tapasztalatainkra, és visszaemlékezünk mindarra, amire eljutottunk ő vele, és amit nyertünk ő általa. Igen, ezért volt az, hogy itt ebben a helyzetben is, akiknek leginkább szólt az ígéret, feltámadok, harmadnapra feltámadok, mintha Jézus nem is mondta volna, sőt a hozzájuk küldött üzenetet is üres beszédnek, üres fecsegésnek tekintették az asszonyoknak a beszédét. És ezek után szeretném, hogyha felolvasnánk Márk evangélium a 16. fejezet 14. versét, Márk evangélium a 16. fejezet 14. verse, és nézzük meg, mit olvasunk itt, így olvasom. Azután, mikor asztalnál ültek, tehát miután nem hittek, ugye, a tanúbizonyságoknak Jézus feltámadása felől, azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, ugye mármint Jézus, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Nem tudom, hogy ti erről az igéről hányszor gondolkodtatok, bennem többször fölmerült már az, hogy milyen lehetett, amikor Jézus szemükre hányta az ő hitetlenségüket. Mit mondhatott nekik Jézus? Mit jelent, hogy szemükre hányta az ő hitetlenségüket? Nem tudjuk. Tehát ez egy olyan dolog megint, amire én úgy gondolom, hogy gondolkodhatunk sokat, hogy milyen lehet, tehát ezt tudni nem tudjuk. Majd Jézus közelében megtudhatjuk, hogy mit mondott ekkor az ő tanítványainak, de bennem az a kép él Jézusról, amit megismerjünk az evangéliumok alapján, hogy nem ledorongolta őket, nem keményen megszitta őket, hanem emlékeztette őket, hogy lehet. Emlékszünk rá, amikor egyszer a viharon, nagy viharban hozzájuk ment, azt mondja, hogy lehet, hogy ilyen kicsiny hitűek vagytok, és nincs hitetek. Tehát emlékeztette őket, és felidézte bennük mindazt, amire emlékezhettek volna. De finoman, szelíden, az ő maga módján, az ő végtelen irgalmában, de szemükre hányta az ő hitetlenségüket, hogy nem hisznek, nem emlékeznek meg az ő ígéreteiről, és akik őket erre emlékeztetik, sőt, feltámadva látják őt, azoknak sem hisznek. De menjünk egy második momentumra Jézus feltámadása után, és ez a momentum egy olyan, hát hogy mondjam, Jézus jellemének egy olyan csodálatos vonását mutatja, ami nem csak a tanítványok felé mutatkozott meg, hanem mindannyiunk irányában megmutatkozik. Szeretném, hogyha elolvasnánk János evangéliuma 20. fejezet 17. versét, János evangéliuma 20. fejezet 17. versét elolvasnánk, és arra szeretnélek benneteket kérni, hogy amikor ezt az ige verset most olvassuk, próbáljuk meg úgy olvasni mindannyian magunknak is, hogy figyeljük meg, hogy mi az a legkülönösebb, ami bennünket most ebből az igéből megérint, vagy a leginkább feltűnik. Mi az a szó, vagy kifejezés, vagy gondolat, ami leginkább megérint most, vagy különösnek tűnik ebből. Ugye ez Jézusnak Mária Magdalénával való találkozása után történik ez a jelenet, ekkor kerül sor erre a párbeszédre, hogy Jézus azt mondja, 20. fejezet 17. verse, mondta néki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. És az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Benneteket melyik szó ragad meg ebből leginkább most? Vagy mi a legkülönösebb ebből? Tessék? Elmondom, hogy engem mi érintett meg ebben, Jézus kinek üzen a Biblia vers alapján? Más szóval, hogy van írva? Az atyám fiainak. Jézus azt mondja ezekről a hitetlen, kétkedő, a szinte már a bizonyítéknak nem hívő, és ezzel őt szégyenbe hozó tanítványainak, azt mondja, hogy mondjátok meg az én atyám fiainak. Mondjátok meg az én atyám fiainak. És az a döbbenetes, hogy Jézus ezt nem az ő életében mondja, akkor is az ő bűntelen, csodálatos életében nem szégyelte az övéit, pedig hadd kérdezzem meg, volt rajtuk szégyelni való? Volt rajtuk szégyelni való? Bőségesen. De mikor feltámad isteni dicsőséges testében, azt mondja, hogy mondjátok meg az én atyám fiainak, akik ott keseregnek Jézus halála miatt, és nem emlékeznek meg az ő ígéreteiről. Máté evangélium a 28. fejezet 10. versét is olvassuk el. Máté evangélium a 28. fejezet 10. verse ugyanezt mondja, de hadd olvassuk el, mert annyira szép ez a kifejezés. Akkor mondta nékik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. És hadd mondjam, hogy azt mondtam az előbb, hogy Jézus nem csak ezeket a hitetlen, kétkedő tanítványokat nevezte atya fiainak, hanem Jézus most is bennünket az ő atya fiainak nevez. A zsidókhoz írott levél 2. fejezet 11. verséhez lapozzunk. A zsidókhoz írott levél 2. fejezet, tehát zsidókhoz írott levél 2. fejezet 11. versében nézzük meg, azt olvassuk, hogy mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyájan, amelyoknál fogva nem szégyelli őket atya fiainak hívni. Mit mond? Nem szégyel bennünket atyafiainak hívni, mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók, ugye? Egy, ami mennyei atyánk, nem szégyel bennünket atyafiainak hívni. Álljunk meg itt egy pillanatra, és nem tudom, hogy ti elgondolkodtatok-e már ezen, mindennek a hátterén, amikor Jézus Krisztus egyik alkalommal azt mondja, ezt az igét talán ne is olvassuk el az írásból, mert mindannyian ismerjük kívülről, de Jézus azt mondja, ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e bűnös és parázna nemzetség közepette, az én is szégyelni fogom majd, amikor eljön majd az ő országában, és az ő atya előtt majd szégyelni fogja megvallani. De nem tudom, hogy ez az ige milyen benyomást tesz rátok. Gondoljunk bele abba, hogy Jézus a bűntelen, a tökéletes, nem szégyelli az övéit, az ő csetlő, botló, hitetlen tanítványait, és bennünket az ő atyafiainak nevezni. De Jézus felhívja a figyelmünket, hogyha mi szégyeljük őt, az igazat, a tökéleteset, a parázna és a bűnös nemzetség előtt. Hadd kérdezzem meg, ez is önmagában micsoda hatalmas vád a mi életünkben. És hadd kérdezzem meg, előfordult már, hogy szégyeltük? Előfordult már, hogy a mi hitünket nem mertünk megvallani? Vagy hogyha bátor kiállást követelt, megvetés és gúnyért bennünket, esetleg valahogy picikét úgy húztuk a nyakunkat, vagy nem mertük úgy felvállalni? És Jézus azt mondja, ha valaki szégyel engem e parázna és bűnös nemzetség közepette, akkor nem vallom meg őt. Pedig ő megvall most bennünket, nem szégyel bennünket az ő atyafiainak nevezni. És ezzel kapcsolatos a harmadik gondolat, amit szeretnék kiemelni és kiragadni, és ez nem más, amikor talán olvassuk az igéből, Márk evangéliuma 16. fejezet, és ezzel szorosan összekapcsolódik ez, amit szeretnék itt megjegyezni, és tovább fogjuk majd még ezt a gondolatot vinni. De nézzük meg, Márk evangéliuma 16. fejezetében olvassuk el a 7. verset. Jézus üzen a tanítványoknak az asszonyokon keresztül, és ez az üzenet így hangzik. Menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondotta néktek. Itt mi a legkülönösebb ebben az igében? Hogy mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek. Hadd kérdezzem meg, szerintetek Jézus szégyelte Pétert? Szégyelte azt a Pétert, aki úgy szégyelte Jézust a szolgák előtt, a szolgálók előtt, hogy átkozódva és esküdőzve megtagadta őt. Jézus nem szégyelte. Tudta az ő bűnbánatát. Tudta, hogy mit követett el Péter, de Jézus nem szégyelte őt. Hanem üzen neki is, hogy nehogy elcsüggedjen, hanem jöjjön a tanítványokkal együtt, mert vele is meg akarja újítani a tanítványi szövetséget. Tanítványnak tekinti továbbra is, és apostolsággal bízza meg őt. És itt szeretnék megállni, és szeretnék egyetlen egy gondolatot mindannyiunknak a lelkére helyezni. A Római Levél 8. fejezet 33 és 34. versét olvassuk el. A Római Levél 8. fejezet 33-34. Versében a következőt olvassuk. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Hadd kérdezzem meg, ki az az egyedüli, akinek joga lenne bennünket vádolni és kárhoztatni? Vagy joga van bennünket kárhoztatni és vádolni? Ki az az egyedüli? Jézus Krisztus. És ő ezt teszi? Tehát az egyedüli, akinek joga lenne bennünket kárhoztatni, vagy vádolni, nem teszi. Nem teszi, hanem nem szégyel bennünket, és az ő szeretet közösségét ajánlja fel nekünk minden elkövetett bűnünk után, ha mi belátjuk és vágyódunk a hozzávaló visszatérésre. Hadd kérdezzem meg, ehelyett, Jézus Krisztus helyett, aki nem vádol bennünket, hanem biztosít az ő visszafogadó és változhatatlan szeretetéről, van, aki vádoljon és kárhoztat bennünket? Ajaj, bőven. Ott van Sátán, aki egyebet nem tesz, mint vádol és kárhoztat, és rámutat a bűneinkre, a hálátlanságainkra, rámutat mindarra, hogy nem vagyunk méltók Krisztus szeretetére, és éppen ezért, amikor bárki vádol bennünket, jusson ez eszünkbe, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, vagy mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyek Galileába, ott találkozunk, veletek leszek, nem vetlek el benneteket, a ti hitetlenségetek és kemény szívűségetek miatt. Jézus nem szégyel bennünket, ő vissza akar bennünket fogadni. És szeretnék egy idézetet olvasni, egy olyan idézetet, ami engem nagyon megdöbbentett, nagyon-nagyon megdöbbentett, a Kiben bízhatunk című könyv első kötet, 273. oldaláról szeretném ezt az idézetet felolvasni. Figyeljük! Bárcsak mindazok, akik helytelenségeket követnek el, átéreznék, és most figyeljük, hogy Jézus jobban szeret bennünket a kísértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány a fegyverzetünkön. Nem tudom, hogy ezt a mondatot kicsit nehézkes a fordítás, de nem tudom, hogy el tudjuk-e valahogy képzelni ennek a szeretetnek a lényegét. Hadd mondjam, és szeretném mindenek előtt kimondani János apostollal együtt, én fiacskáim ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, elköveti a bűnt. A bűn, ha bevalljuk, és Krisztushoz megyünk, nem szakadékot eredményez az ember és Krisztus között, hanem még közelebb kerülhetünk hozzá. Miért? Mert az ember meglátja, amikor belátja a bűnét, és töredelemmel Krisztushoz megy, belátja, hogy Krisztus így is szeret engem, és nem vetett el engem, és fehér ruhát ad nekem, és az ő fiának nevez engem. És hadd mondjam, így következik be az, hogy azt mondja a Szentírás Jézusról, Jézus Krisztus azt mondja Mária Magdalénáról, hogy akinek sok bocsátatott meg, az igen szeret, jobban szeret. Jobban tudja értékelni a megváltást Istennek, Jézus Krisztusnak az irántunk tanúsított szeretetét. Még egyszer hadd mondjam, a bűnnel nem játszhatunk, nem mondhatjuk azt, hogy jó, akkor nyugodtan essünk be a bűnbe, azért, mert ez megkeményíti a szívünket, ez a lelkület. De ha beleestünk a bűnbe, ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, akinek megindul a szíve a mi erőtelenségünkön, és visszavár bennünket, visszafogad, mintha nem követtük volna el, sőt, az ő szeretete annál inkább és annál ragaszkodóbb irántunk. Menjünk egy következő történetre, és ez nem más, mint az emmausi tanítványoknak a története. Az emmausi tanítványok történetét nem szeretném felolvasni, nagyon hosszú igeszakasz az Lukács evangéliuma 24. fejezetéből. Én ebből az igeversből, ebből a szakaszból majd csak egyetlen egy gondolatot szeretnék felolvasni, de szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy szerintetek mi a legfontosabb tanulságok egyike az emmausi tanítványokkal való találkozásának, Jézusnak az emmausi tanítványokkal való találkozásának? Mi a legfontosabb mondani valója a mi számunkra? Szerintetek mi a legfontosabb mondani valója? Nagyon elgondolkodtató. Ugye, ha azt kérdezném, hogy az emmausi tanítványokkal való párbeszédében Jézusnak mi áll a középpontban, akkor mit mondanánk? Az ige. Az ige. Ugye Jézus Krisztus az ígére hívja fel az ő tanítványainak a figyelmét, a megírott ígére, erre emlékezteti őket. Szeretnék csak egy gondolatot, de ezt kevésbé, tehát ezt már sokszor hangsúlyoztuk, csak egy mondat erejéig szeretném ezt a gondolatot még kifejteni. Ezért fontos ez a napjainkban, mert Jézus azt mondja egyértelműen, hogy igen, mi is csak úgy tudunk megállni, hogyha az ige, a proféciák ismerete itt van a mi szívünkben. Ez tud nekünk biztos eligazítást adni, hogy az életnek az egyre bonyolultabb eseményei közepette biztos talaj legyen a lábunk alatt. Igen, Jézus az igét helyezi a középpontba. De van egy mozzanat, amit szeretnék itt ebből külön kiemelni. Hadd kérdezzem meg, hogy elége önmagában az ige ismeret? Elége önmagában az, hogy ismerem az igét, elége ahhoz, hogy üdvösséget nyerhessek? Nagyon fontos, elengedhetetlen, de elége ez. Hadd kérdezzem meg, mi az a másik kellék, ami az ige ismeret mellett okvetlenül szükséges, hogy az Úr bennünket az ige által meg tudjon tartani a végidő nehézségei közepette? Mi az a másik, ami szükséges, és itt található ebben a történetben, az emmausi tanítványokkal való történetben? Az is fontos. Az is, aztán? Amikor a tanítványok megismerték Jézust, akkor ugye, amikor, ugye, ahogy megáldotta a kenyeret, megszegte, imádkozott, és utána eltűnt Jézus a szemük elől. És utána, van egy ige, a Lukács evangéliuma 24. fejezet 32. vers. Tehát Lukács evangélium a 24. fejezet 32. versét olvassuk el. És nézzük meg. Azt mondják egymásnak, miután megnyíltak a szemeik, azt mondja, avagy nem gerjedezett éj a mi szívünk, mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és amikor magyarázta nekünk az írásokat. Tehát mit mondanak? Nem gerjedezett a mi szívünk. Hogyan vették az Isten igéjét? Teológiai tantételként, leckeként, amit meg kell tanulniuk? Gerjedezett a szívük, amikor hallották az Isten igéjét, amikor magyarázta nekik, amikor az Isten igéje behatolt az ő szívükbe és az elméjükbe világosságot gyújtott. És hadd kérdezzem meg, erről a végidővel kapcsolatban milyen ige jut eszünkbe? Amikor azt olvassuk, hogy gerjedezett a szívük, amikor megértették a prófétai beszédet, amikor közel kerültek Jézushoz ezáltal, és megértettek valamit a megváltásnak a lényegéből. Milyen ige jut eszünkbe? A Tesszalonikai második levélhez lapozzunk. A Tesszalonikai második levél, második fejezet, és itt ugye egy nagyon szomorú eseményről olvasunk ebben a fejezetben, és csak egyetlen egy gondolatra szeretnék majd utalni. Amikor a törvénytaposó megjelenik, ugye, akit majd megemészt az Úr, ugye a végén, ugye az ő eljövetelekor, megemészt ugye az ő szájának leheletével, és utána azt mondja, a 9. verstől olvassuk, a 9 és a 10. verset olvassuk. Tehát a Tesszalonikai második levél, 9, második fejezet 9 és 10. Akinek eljövetele a sátán ereje által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. És most figyeljük. És a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek. És most figyeljük. Mivel hogy nem fogadták be az igazságnak a teológiai tantételét? Nem. Az igazságnak a szeretetét. Nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Mert nem gerjedezett a szívük, amikor hallották az Isten beszédét. Hadd mondjam, az igét ismerni, kívülről elmondani, látni a prófétai összefüggés, a prófétikus összefüggéseket nem elég. Ha nem szeretjük az igét, ha nem gerjedezik a mi szívünk, ha nincs bennünk Isten és az ő beszéde iránti oldhatatlan szeretet, akkor a hatalmas ige ismeret sem ment meg bennünket. És ezek a tanítványok azt mondták, az nem gerjedezett a mi szívünk, amikor hallottuk ezeket, amikor szólta nekünk ezeket az igéket. Igen, hatalmas tanítás ez is a mi számunkra. De menjünk az ötödik gondolathoz, amit szeretnék kiemelni a feltámadás utáni eseményekből, és nézzük meg János evangélium a 20. fejezetéből azt a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól ismert történetet. Ki az, aki először beszél Jézussal? Jézus kinek mutatja meg magát először? Kinek mutatkozik be először, hogy ő az? Mária Magdalénának. És milyen körülmények között? János evangélium a 20. fejezetében ezt olvassuk, a 11-től terjedő versben. Olvassuk el gyorsan ezt az igeszakaszt. Nagyon jól ismerjük, de olyan szép, hogy olvassuk el még egyszer. Mária pedig kint állt a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozék, behajolt a sírba, és látott két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt. És mondták azok néki, asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordult, és látta Jézust ott állani, és nem tudta, hogy Jézus az. Mondanéki Jézus, asszony, mit sírsz, kit keresel? Azt pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki, uram, ha te vitted előt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondanéki Jézus, Mária, azt pedig megfordulván, mondanéki, rabbóni, ami azt teszi, mester. Csak idáig olvassuk a történetet. Az első kérdés, nem szeretném az egész történetet részleteiben kielemezni, jól ismert a történet, egyetlen egy vonatkozására szeretnék a történetnek csak utalni. Az első kérdésem az, hogy miért nem ismerte fel Jézus, elnézést, miért nem ismerte fel Mária Jézust? Miért nem ismerte fel? Mit olvastunk a 11. versben? Mária pedig kint állt a sírnál, sírt. Amíg azonban siránkozott, behajolt a sírba. És utána olvasjuk, sírt. Sírt, sírt és zakogott. Nem tudom, hogy voltatok-e már így. Sajnos én az utóbbi időben eléggé gyakran voltam így, hogy amikor kint fújt a szél, akkor elkezdett könnyezni a szemem. És annyira kellemetlen, hogy az ember nem ismeri föl szinte, egyszerűen a könnyektől nem ismerünk föl dolgokat. És igen, fátyolos, közös, az emberek törölgetni kell a szemét, a könnyektől az ember nem lát tisztán. És Mária Magdaléna a könnyeitől nem látta meg Jézus Krisztust. Na most hadd kérdezzem meg, ennek csak egy fizikai törvényszerűsége van? Hogyha könnyes a szemünk, akkor gyorsan törüljük meg egy zsebkendővel, és akkor Jézust egyből meg fogjuk látni. Nem. Ennek lelki mondani valója van. Nagyon-nagyon fontos lelki mondani valója van. És én ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy valamivel hosszabb részt, a Világ reménye című könyv, ami nem más, mint a Jézus élete. Egy pár fejezet hiányzik ebből, de ez a fordítás annyira szép fordítás, hogy én bizonyos helyzetekben jobban szeretem ezt a fordítást, annyira ihletett szép. A másik is szép, nem azt mondom, de egy annyira gyönyörű fordítás. És ebből szeretnék olvasni, a feltámadás körüli fejezetekből asszony, mit sírsz, az a fejezetnek a pontos címe. Tehát ebből a fejezetből szeretnék olvasni egy részletet, de először egy gondolatot, egy bekezdést a következőképpen olvasom a tanítványok helyzetével kapcsolatban. Baj bajra halmozódott. A 7. napján látták, hogy mesterük meghalt. A következő 7 első napján eltűnt a holttest. Elrablásával őket gyanúsították. A vád úgy hangzott, hogy a nép félrevezetése volt a tettüknek a célja. Lehetséges, hogy a vád alól tisztázzák magukat? A látszat ellenük szólt. Féltek a papok ellenségeskedésétől és a nép haragjától is. Vágyódtak mesterük társaságára, hogy menedéket találjanak nála minden bajukban. Nem akarom részletezni, de itt baj után történt a tanítványok életében. Jézust elfogják. Nem védi magát. Jézust elítélik. Nem menekíti ki magát. Utána Jézust keresztre feszítik. Nem száll le a keresztről. Jézus meghal. Utána eltűnik a test. Őket vádolják. Hogy megragyarázzák? Egymás után, nem tudom, hogy voltunk-e már így az életben, hogy halmozódnak, dőlnek be ezek a egymás után minden az életünkben, és egyre nehezebb, és egyre kilátástalanabb, és egyre jobban belebonyolódunk. És semmi remény nincs arra, hogy bármi megoldás szülesen. Ez volt a tanítványok helyzete. És ilyen állapotban volt Mária is. És nézzük meg, ezek után jön az a szakasz, amire szeretném a figyelmet felhívni. Pedig ez alatt, amíg a baj bajra halmozódott, és a problémák csak növekedtek egyre jobban, pedig ez alatt milyen nagy lehetett volna a tanítványok öröme. Figyeljük, a bajok közepette, milyen nagy lehetett volna a tanítványok öröme. Mária vigasztalhatatlanul állt ott a kertben, és keservesen sírt, pedig az üdvözítő a háta mögött állt. És most figyeljük, szemei úgy tele voltak könnyel, hogy nem ismerte fel urát. A tanítványok szíve is annyira fájt, hogy nem tudták elhinni ezt a boldogító üzenetet. Mármint azt, hogy Jézus feltámadt, Jézus él. És most figyeljük, ránk van vonatkoztatva a következő 2 bekezdés. Sok keresztény tesz így ma is, mint egykor a tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt? Elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették őt. Sokaknak mondhatná Jézus, mit sírsz, kit keresel? Hányszor állott az elcsüggettek mögött, de nem veszik észre, szól hozzájuk, de nem értik meg. Bárcsak felemelkednének a csüggett fejek, látnák őt a kisírt szemek, és figyelnének szavaira, menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. Ne tekintsetek József új sírjára, amelyet nehéz kővel zártak le, és római pecséttel pecsételtek le. Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, mert Jézus él. Hadd kérdezzem meg, hogy van ennél nagyobb bátorítás egy hívő ember számára, a bajokban és a nehézségekben, hogy Jézus él? Mondhatunk ennél nagyobb örömüzenetet? Jézus meghalt és feltámadt. Élő, feltámadt Krisztusunk van. Aki, hogy búcsúzott a tanítványaitól? Mi volt az egyik búcsúszava? Máté evangélium a végén hogy olvassuk? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Élő Krisztusunk van, akié minden hatalom menjen és földön. Hadd kérdezzem meg, helyén való, hogy mi kesergünk? Helyén való, hogy mi elcsüggedünk? Helyén való az, hogy mi kétségeskedünk, amikor egy élő és feltámadt Krisztusunk van? Jézus él! Mondjátok meg a tanítványoknak, Jézus él! Hányszor van az, hogy a szemünk úgy tele van könnyel, hogy nem vesszük észre Jézus vigasztalását, amikor a bajok és a problémák összecsapnak a fejünk fölött, nem vesszük észre, hogy ő vigasztalni akar bennünket. Igen, Jézus Krisztus él, ő feltámadt. És befejezésül még egyetlen egy pontot szeretnék megemlíteni. Még egyetlen egy hatalmas tanulságot, vigasztalást, bátorítást Jézus Krisztus feltámadásáról és mennybe meneteléről. A korintusi első levélhez lapozzunk. Korintusi első levél. A 15. fejezet, Korintusi első levél, 15. fejezete a 20-tól terjedő versekben a következőt mondja. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Hadd kérdezzem meg, mit jelent Jézus Krisztus feltámadása a mi számunkra? Minek a teljes bizonyossága? Minek a teljes bizonyossága? Hogy amiképpen Jézus feltámadt, a mi feltámadásunk is ugyanolyan bizonyos, hogyha mi Krisztussal együtt elrejtetünk ő benne, és ő benne való életet élünk. Amilyen bizonyos, hogy Krisztus feltámadt, ugyanolyan bizonyos, hogy azoknak a feltámadása is, és a mi feltámadásunk is bekövetkezhet. Olyan érdekes, nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon az igén, amit Jézus mond az övéinek, János evangélium a 14. fejezetben, egy nagyon érdekes ige. Nem tudom, hogy ezen az igén mennyit szoktunk gondolkodni, János 14-28, de most ennek a fényébe helyezzük ezt az igét, János evangéliuma 14. fejezet 28. verse, így hangzik. Hallottátok, hogy én azt mondtam, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az én atyámhoz, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Nem tudom, hogy szoktunk-e gondolkodni, én egy időben nagyon sokat töprengtem ezen, hogy Jézus miért mondja azt, hogy ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondom, elmegyek az én atyámhoz, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Jézus ezt miért mondja? Hát, hogyha szeretik őt, hát akkor nem annak örülnének, hogyha ő ott maradna velük. De Jézus azt mondja, ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az én atyámhoz, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Miért mondja ezt Jézus? Nézzük meg még egyszer a Biblia vers első részét. Hallottátok, hogy én azt mondtam, elmegyek, és eljövök hozzátok. Tehát Jézus megígérte, szenvedni fog, meghalni, de feltámad, és elmegy az atyához, és utána visszajön hozzánk, mi érettünk. És hogyha én elhiszem azt, hogy Jézus meghalt, és feltámad, hiszek neki, szeretem őt, akkor örülök annak, hogy elment erről a földről, elnézést, hogy ezt mondom, de értjük, örülünk, hogy valóra váltja az ígéretét, mert minden szava igen és ámen, és amilyen bizonyos, hogy ő elment erről a földről, és fölment az ő atyához, ugyanolyan bizonyos, hogy vissza is fog jönni az övéért. Ha szerettek, akkor ennek örültök, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Mind a ketten azért fáradozunk, hogy visszajöjjünk ért, visszajöjjek értetek, és magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott lehessetek. Ne feledjük el, hogy Jézus Krisztus ezeket a gondolatokat akkor mondja, abban a fejezetben olvassuk, amikor Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd helyet készítettem néktek, ismét visszajövök, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus mit mond? Ha szeretnétek, örülnétek, hogy azt mondom, hogy elmegyek. Miért? Mert az ígéretnek a másik része így hangzik. Amilyen biztos, hogy elmegyek, ugyanolyan biztos, hogy visszajövök hozzátok, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És befejezésül az apostolok cselekedetéből olvassuk el az első fejezet 9-től 11-ig terjedő verseit. Apostolok cselekedete első fejezet 9-től 11-ig terjedő verseit. Jézus, amikor utoljára találkozik a tanítványaival, nagyon érdekes egyébként, ezt most nem olvassuk, de az utolsó találkozás, mielőtt Jézus a szemük láttára felemeltetik, és elragadja őt, ugye felhő borítja előtt, előtte van a tanítványoknak egy kérdése. Emlékeztek erre a kérdésre? Még az utolsó találkozáskor is mit kérdeznek Jézustól? Azt kérdezik tőle, hogy talán nem olvasom én, hogy avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Még ekkor is ezt kérdezik. Tehát annyira nem értették meg még igazából Jézus Krisztusnak a feltámadás, megváltás, feltámadás ezt a kérdéskört. De utána a következőt olvassuk Jézusról a 9. versben, így olvasom a 9-től 11-et. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt szemeik elől, és amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhákban, kik szóltak is, Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt fölmenni a mennybe. Azt olvassuk az igében, ezek az angyalok bizonyságot tettek itt a tanítványoknak, akik álltak, nézték Jézus mennybe menetelét, amikor a felhő elragadta az ő szemeik elől Jézust, és szinte esküvéssel hangzott az ígéret. Megígér, ígéretünk van, amiképpen láttátok őt elmenni, akképpen fog visszajönni. Ezért mondja Jelenések könyve első fejezete, 7. verse, hogy ímé eljő, milyen módon? Eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, amiképpen láttátok őt elmenni, úgy fog visszajönni mindazokért, akik hittek benne, akik várták az ő megjelenését, és akik az ő lábnyomdokait követték. Én szívem mélyéből kívánom, hogy Jézus Krisztusnak a feltámadása, a feltámadás ténye foglalkoztasson bennünket. Ne csak Jézus Krisztus haláláról emlékezzünk meg. Jézus haláláról minden úrvacsorakor megemlékezünk, és én hiszem, hogy sűrűbben is megemlékezünk róla. De én szívem mélyéből kívánom, hogy gondolkodjunk Jézus Krisztus feltámadásán is. És én szívem mélyéből kívánom, hogy minden problémánkra, csüggedésünkre, nehézségre, amelybe belekerülünk, az igazi vigasztalás így hangozhasson. Jézus Krisztus él, és ez adjon nekünk erőt. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk hálát adni azért a végtelen szeretetért, amely a leginkább a megváltásban mutatkozik meg a mi számunkra. És Urunk, te látod, hogy a mi eltompult szívünkkel, érzéseinkkel, gondolatainkkal annyira nehezen tudjuk felfogni ezt a véghetetlen szeretetet, ezt a végtelen áldozatot, de kérünk téged adjad, hogy valamit meg tudjunk ebből érteni, és arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy meg tudjuk érteni, hogy a megváltásnak ugyanolyan része Jézus Krisztus feltámadása, sőt, hogyha Jézus fel nem támad, akkor hiába való a mi hitünk, akkor még a mi bűneinkben vagyunk. Kérünk téged, Jézusunk, adjad, hogy meg tudjuk érteni, hogy az a tény, hogy te feltámadtál, milyen hatalmas erő és vígasz forrása a mi életünkben, és kérünk téged, bocsássál meg nekünk, hogy mi is ugyanolyan sokszor megszomorítunk téged, mint ahogy a tanítványok megszomorítottak téged az ő hitetlenségükkel. Ugyanolyan sokszor üzensz, sőt, még többet is üzensz nekünk a te ígéden keresztül, a te közvetlen üzenetedet hányszor olvassuk, hányszor halljuk, és mégis, mintha nem is mondtad volna, olyan sokszor olyanok vagyunk.
és olyan sokszor szégyent hozunk rád, olyan életet élünk, amely valóban nem méltó a te követésedhez. És te mégsem szégyelsz bennünket atyafiainak nevezni, hiszen te látod, hogy mi vágyódunk te utánad, vágyódunk megszabadulni a bűnből, és te minden segítséget megadsz ahhoz, hogy mi fel tudjunk emelkedni te hozzád, hogy erőt tudjunk meríteni Jézusunk a te áldozatodból, a te feltámadásodból. Kérünk téged, adjad, hogy soha többé ne csüggedjünk el, vagy hogyha bármikor késztet bennünket Sátán arra, hogy elcsüggedjünk és elfeledjünk mindent, amit idáig tettél értünk. Urunk, adjad, hogy a te lelked által eszünkbe jusson ez a mondat, hogy te élsz, hogy élő Krisztusunk és megváltónk van, akinek minden hatalom menjen és földön. És kérünk téged, adjad, hogy így tudjunk mindent lehelyezni a te kezedbe. Urunk, segíts nekünk, könyörülj rajtunk a mi hitetlenségünkben. És kérünk téged, adjad, hogy vajha mindaz az örömüzenet, amelyet olvasunk az evangéliumokban, vajha mindez az üzenet, ez az örömüzenet, a szeretetnek ez az üzenete, meg tudna lágyítani a mi szívünket, és igaz hitre és szeretetre tudna vezetni te irántad. Köszönjük neked, Istenünk, még egyszer a megváltást. Köszönjük Jézus Krisztust, az ő halálát, az ő feltámadását. Amen.